Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyámtól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Közel van az Úr mindenőt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Beteljesíti az őt félőknek kívánságát, kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket. Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az ő szent nevét áldja minden test, örökkön, örökké. Amen. Testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat, 19. Zsoltárunkat keressük meg, énekünk első verszakát énekeljük el. Helyünket. 495. énekünket keressük meg. 495. énekünket, a 23. Zsoltár dallamára énekeljük. Hálát adok néked, mennybéli Isten. 495. Segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk János evangéliumából. János evangéliuma 6. részéből olvasom Isten szavát, a 16. verstől a 21-ig. Este felé lementek a tanítványai a tengerhez. Hajóra szálltak, és átmentek a tenger túlsó partjára. Kapernaum volt ez. Sötét volt már, és még mindig nem ment oda hozzájuk Jézus. A tenger pedig háborgott, mert nagy szél fújt. Közben eljutottak mintegy 25 vagy 30 futamnyira. Amikor meglátták, hogy Jézus a tengeren jár, és közeledik a hajóhoz. Megrémültek, de Jézus megszólalt. Én vagyok, ne féljetek. Ekkor fel akarták venni a hajóra, de a hajó egyszerűen odaért a partra, ahová tartottak. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged mai vasárnapunkon is. Azért, mert a te szavad ugyanolyan szó, mint ahogyan hallottuk a Szentírásból. Én vagyok, ne féljetek. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te ezért jöttél erre a világra, hogy elmondd a te jelenléted, megvigasztal, a te jelenléted rendet ad az ember életébe, a te jelenléted békességet teremt. Köszönjük, Urunk, hogy ez a te teremtésednek a rendje. Te, amikor kimondtad, legyen, akkor ezzel az akarattal mondtad ki, hogy legyen. Mi magunk pedig sokszor önváddal élve keressük a kérdést, hogyha a te teremtő szabad ilyen bátor, békességet adó, miért van annyi békétlenség, háború, küzdelem az életben. Miért harcolunk mi egymással? Miért lesz lelketlenné az ember? Miért nem használ már a lelkiismeretnek a szava sem bizonyos kérdésekben? Miért van az, hogy látjuk és magára hagyjuk a beteget, a szenvedőt, a nincstelent, a szegényt? Miért van az, hogy mindig mástól várjuk a megoldást, mindig másra mutatunk a megoldással kapcsolatban is, majd ő lesz az a szervezet, vagy az a személy, aki megoldja valakinek a problémáját. Miért van az, Urunk, keressük a kérdést, hogy magunkra vagyunk hagyva, miért van az, hogy azt vágják a képünkbe, mindenki azt eszik, amit főzött. Urunk, a bűn következménye mindez. Nem általában a bűné és a bűnösöké, hanem a mi engedetlenségünké. Urunk, a miénk. Ezt hordozzuk tehetetlenül és gyakran reménytelenül, megoldások nélkül. És közben újra halljuk a te evangéliumodat, jó híredet, hogy te közeledsz felénk, és megszólalsz. Én vagyok, ne féljetek. Add nekünk ennek az igének drága kibontását most Isten tiszteletünkön. Legyen reménye, legyen vigasztalása, és legyen bátorítása a mi életünknek. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére. Énekeljük el a 294. dicséretünk első verszakát. 294. dicséretünk így kezdődik. Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Az ő üzenetét hirdetni kívánom. Írva található János evangéliumában a 6. részben, a 20. versben, Urunk mondja, én vagyok, ne féljetek. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, aki olvasta és olvassa János evangéliumát, felfigyelhet arra, hogy az evangélium eseményeiben, nagy beszélgetéseiben, ahogyan halad előre a cselekmény, ahogyan egy ember élete tulajdonképpen formálódik, mindig felfedezhető egy nagy töréspont. Egy olyan pont, amely nem várt fordulatot hoz az ember életébe. Nem feledhetem el, pusztán csak az egyházi humor kedvéért, hogy legutóbb, amikor így kezdtem egy istentiszteletet, Diósdi egyházközség megalakulásakor, és arról beszéltem, hogy a samáriai asszony életében is van egy töréspont, eltört egy szék a teremben, és mindenki kajánul mosolygott, és meg is jegyezték még a sajtóban is. Sajnos több szék eltörte az istentiszteleten, műanyag székek voltak a kultúrházban, és a ünnepi istentisztelet alatt több szék a hidegből behozva elvesztette a rugalmasságát. No hát, kedves testvérek, nem a humor kedvéért, hanem tulajdonképpen a 6. rész egészének a kedvéért mondom azt, hogy van benne egy töréspont. Mert hogy János evangéliumában a 6. résznek a fő motivuma, mondani valója mindig a kenyér körüli kérdésnek a megválaszolása. Ezen belül a tegnapi napon olvashattuk az 5000 ember megvendégelésének a történetét. Olyan világos és olyan egyszerű abban a történetben, ahogyan a tanítványok kétségbe esnek. Jézus vonzza magához az embereket, eljön a sötétedésnek az időszaka, oda fordul Jézus a tanítványaihoz, hogy adjunk enni, adjatok enni ezeknek az embereknek. És a tanítványok kétségbe esnek, a kenyéret, a kenyér kérdést hallva, mondja, nincs semmünk, amit nekik adhatnánk. Van itt egy kisfiú, akinek van 5 árpa kenyere, meg 2 hala, az sem a miénk. És azt mondja Jézus, adjátok oda ezeknek az embereknek. A kenyér kérdéssel kapcsolatban folytatódik majd az evangélium történése, amikor Jézus a sokasságnak mennyei kenyeret ígér. És amikor a mennyei kenyeret ígéri, akkor azt mondja, hogy én vagyok az életnek kenyere. Talán érezzük már, hogy a fordulat éppen ez a felolvasott történet. Az 5000 ember megvendégelésekor a kenyér kérdés jelenik meg, a testi táplálásnak a kérdése, majd az igényket folytatva, később olvassa pedig Jézus a sokasságnak mennyei kenyeret ígér. A töréspont tehát a tengeren átélt eseménysorozat. Magam is emlékszem, ha nem is tengeri vitorlázásra, de gyermekkorom néhány balatoni nyarára, amikor édesanyám még cégének az üdülőjében voltunk, és ennek az üdülőnek volt egy kis vitorlása, egy 3 személyes vitorlás, nem lakóhajó volt ez, hanem nem is tudom a pontos megnevezését, amivel lehetett könnyű szerkezetű kis műanyag hajócska a Balaton hullámain szaladni. Emlékszem, ahogyan a nagyobb fiúk, meg ahogyan a kisebb fiúk, az öcsémék korosztálya is próbálgatta elsajátítani, hogy hogyan is kell használni az orvitorlát, hogyan is kell felhúzni a nagy vitorlát, hogyan kell szélbe állítani. Emlékszem arra, ahogyan a parton lévő fiatalok segítettek nekünk éppen a vitorlás táborban lévők. Nem volt annyi hajójuk, ahányan a táborban voltak, és ők tanítgattak bennünket. Emlékszem arra, amikor szélben levittük a hajót, és tényleg lehet ezt mondani, hasítottuk a hullámokat. Emlékszem arra, hogyan nagy szélben fölhúztuk az orvitorlát, és az egész hajót átvágta a szél, velünk együtt átrepültünk a másik oldalra, és megtelve ezt a műanyag hajót kellett valahogyan kihúznunk a hullámzó Balatonban. És emlékszem arra is, amikor már rutinos vitorlásként néhány évvel később az akkori gyermekkori szerelmemet, feleségemet, mai feleségemet meghívtam egy napra a Balatonra, és mondtam, hogy most megmutatom, hogy hogyan is kell vitorlázni, és úgy bementünk a Balaton kellős közepéig, és elállt a szél, és a feleségem nem szeret vizen lenni, és ami a hajóban volt, ilyen, nem tudom, napozó, meg ilyen mindent hozzám vágott, hogy pattant bele a Balatonba. De itt most nem egy ilyen hajózási élményről van szó. Jézus megszaporította a kenyeret, és a kenyér szaporítás után az emberek félreértik őt. Ilyen király kell nekünk, akinek van egy keze, vagy van egy korsója, vagy van egy kis kosara, amiből mindig elő tudja húzni a friss kenyeret, akinek a kezéből nem fogy el a táplálék, nekünk ilyen király kell. És gondoljátok el, hogy a tanítványok, János is, aki leírja számunkra ezeket a sorokat, részese ennek a csodának. Részese annak a csodának, hogy amit Jézustól kaptok, és odaadták az embereknek, az tényleg elég volt. És nem csak arra volt elég, hogy valahogyan elüssék az éhségüket, ismerjük ezt mindannyian, hogy egy kis falatot bekapunk azért, hogy ne korogjon a gyomrunk, hanem a Szentírás azt mondja, a magyar nyelv ezt most nem adja így vissza, hogy ezek az emberek degeszre ették magukat. Azt mondja, hogy jól laktak. Nem csak egy morzsát kaptak azért, hogy egy picit helyre álljon az ember energia háztartása, hanem jól laktak. És azt mondják a tanítványok, hogy ennek mi részesei voltunk. Mert ami Jézus kezéből származott, azt odaadtuk az embereknek, és ők megelégítettek. Micsoda kísértés ez. Nem csak azoknak, akik megkapták a kenyeret, hanem azoknak is, akik odaadták. Micsoda kísértés azt mondani, hogy jó lenne nekünk így. Jó lenne, hogyha ilyen messiásunk lenne, és akkor már nem földi kormányzóról, politikai megoldásról beszélnek, hanem vallási kérdésről. És milyen jó lenne, hogyha ilyen messiásnak volnék én a legközelebbi munkatársa. Történetünk a kenyér szaporítás után kezdődik, és azt halljuk, hogy a tanítványok elindulnak vissza Kapernaumba. Oda, ahonnan érkeztek. Belegondolva János életébe, ha ugyanezt leírja, nem rejthette véka alá az örömüket, a hálájukat, a csoda megtapasztalását. Elindulnak vissza. Ki kezdeményezi ezt az utat? János visszafogottan beszél erről, nem halljuk. De hogyha kinyitjuk Szentírásunkat, és megnézzük azokat az ige helyeket, amelyek még elmondják ugyanezt a történetet Máté evangéliumában, vagy éppen Márk evangéliumában, akkor arra lehetünk figyelmesek, hogy Máté elmondja egészen pontosan, hogy Jézus kérésére indulnak vissza. Jézus az, aki megparancsolja nekik. Jézus kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra. El kell indulniuk. De hol van Jézus? János megint csak csendben hallgat erről. Nem azért, mert el akar hallgatni valamit, hanem azért, mert János az evangélisták közül időben az utolsó, aki leír egy történetet, és egészen biztosan úgy véli, hogy a többiek már ezt leírták, akkor nincs szükség megismételni. Azt halljuk, hogy Jézus a kenyérszaporítás története után imádkozik. Oda fordul az ő mennyei atyához. Mert számára is kísértés a kenyérkérdés. Tudjuk, hogy Jézus nem bukott el benne, de a kísértő így szólította meg őt. A 40 napos bőtörése után, amikor mi így mondanánk, hogy az ember szeme kopog az éhségtől, akkor a kísértő azt mondja, hogy mondd ezeknek a köveknek, hogy változzanak kenyérré. Jézus a kenyérszaporítás csodája után ragaszkodását mutatja meg. Az Istenhez való odafordulását, a bizalmat. Testvérek, nehéz nekünk értenünk Krisztus kettős természetét, amikor azt mondjuk, hogy ő egylényegű és egyenlő az Atyával, de a Szent Háromságnak ez az összetartozása Jézus imádságaimban egészen bizonyosan megtalálható. A másik kérdés, hogy miért indul el, azért, hogy a tanítványok ne ragadjanak vele a sokaság elvárásába. Ennek a történetnek az lesz a lényege és az lesz a titka, hogy a tanítványok megtapasztalják és megértsék azt, hogy Jézus nélkül az életük üres élet. Jézus nélkül nincs hatalmuk arra, hogy bármit is megtegyenek. Mert amikor elindulnak Krisztus szavára, akkor a Tibériás tengeren szélvihar támad. Tapasztalt hajósokról van szó. A tanítványok zöme a halászháló mellől lett elhívva. Éppen Kapernaumból, ahová igyekeznek. Tudjuk, hogy Péter anyósa is Kapernaumban élt. Ismerhette a járást. Kicsit olyan lehetett Péter is, meg András is, mint az egyszeri ember a sivatagban, ahol az ember nem ismeri az utat, és azt mondja a vezetője, hogy lépj az én nyomomba, én vagyok majd az út, én vezetlek téged, tudom, hogy merre kell menni a nap járásából néhány esetleges, szilárdnak tűnő kiszögelésből. Amikor az ember a vízfelületen is van, főleg ha nagyobb vízfelületen van, nem beszélve tengerről és óceánról, akkor szükséges, hogy valami fajta közlekedési ismerete legyen. Ezeknek a tanítványoknak megvan ez az ismeretük. És amikor belépnek a hajóba, akkor tudják, hogy nem nagy probléma átutazni Kapernaumba. Onnan érkeztek. Hogyha egy kellemes esti szellő van, akkor még egy vidám utazásnak is tűnhet. Egy olyan kvaterkázós utazásnak is tűnhet. De lám nem csak a hatodik rész egészében, hanem ebben a picinke kis történetben is itt van a fordulat. Mert hirtelen rájuk csap a szélvihar. Nem úgy van ez, kedves testvérek, az életünkben, hogy amikor egy-egy új szakaszhoz érkezünk, akkor annak a szakasznak vannak az örömben is kiszámíthatatlan elemei. Gondoljátok csak végig azt, akik már megtettétek, biztosan igazolhatjátok, hogy amikor eljött az a pillanat az életetekben, hogy házasságot kötöttetek, vagy házasságra léptetek, az az egyik legfontosabb, legszebb, legünnepibb része volt az életeteknek. És sokan szokták kérdezni tőlem is, jegyesek, hogy na de hát mitől változik majd az életünk a holnap utántól, vagy a házasságkötéstől? Az esetek zömében mondjuk ki, hogy a fiatalok már hosszú éveket együtt élnek, és úgy házasodnak össze. Attól fog változni az életünk, hogy más lesz az időbeosztásunk. Máshogyan fogjuk saját magunk között beosztani a feladatokat? Nem. De mégis, aki jól belegondolt már abba, hogy mit jelentett a házasság kötése, ez örömteli pillanat, az utána következő felelősségben mérte le. A múltkor hallottam egy nagyon vidám, római katolikus, családsegítő lelkipásztort, aki tényleg kacagtató módon beszélt a házasságnak a felelősségéről, és egy jegyes beszélgetésnek az élményét mondta el, amikor egy fiatal ember egyszer kétségbe esett el hozzá, hogy eddig ő azt hitte, hogy megnyerte a főnyereményt, az ő szerelmével, kedvesével kapcsolatban, mert hát érte dobog a szíve, odaadná érte az életét, és akkor oda szegezte a kérdést a lelki gondozónak, de akkor ez azt jelenti, hogy az összes többi nőre már nemet kell mondanom? És akkor azt mondta a lelki gondozó, ez azt jelenti. Mert amikor igent mondasz valamire, nemet is mondasz a többire. A te igenedet legyen igen, a te nemed nem, a többi az ördögtől való, ezt mondja az ige. És azt mondja, hogy van veszteség a házasság kötésben. Azt mondja, igen, de gondold végig, hogy mi az, amit nyertél vele. Egy másik embernek a szeretetét, bizalmát, életre, egy egész életre tartó hűségét. Ezt nyerted meg vele. Mi ez a nyereség ahhoz képest, hogy az összes többi nőre nemet kell mondani. Igazából, akik házasságot kötöttek, életük legörömtelibb órájában, évek vagy évtizedek után megtapasztalták az akkor kimondott szónak a felelősségét. Mert legyünk őszinték, ránk is, rám is rám csapott már a vihar. Amikor az ember úgy érzi, hogy elveszik. Vagy életem legszebb pillanatainak az egyike sajátos módon úgy alakult, hogy a három gyermekünk mind császár metszéssel született, és én lehettem az első, mert a feleségemet elaltatták, aki a csőbb életeket a kezében tartotta. Dudoráztam, énekeltem neki, imádkoztam mindhárom gyermeknek, amikor a kezemben tartottam, de amikor az ember az első gyermeke születése után ráébred arra, hogy micsoda felelősséggel is jár a gyermeknevelés. Hogy mi minden lesz benne. És egy keresztény ember arra is rádöbben, szinte ráterhelődik, hogy Isten most ajándékba adta nekem, hogy mint hozzám legközelebb állót hozzá vezessem. Micsoda feladat ez. És bevallom őszintén, bár úgy érzem, hogy a dolgoknak még elibe vagyok, de azért már engem is érintget az a szél, az a szellő, az a vihar, amely ezzel kapcsolatban megjelenik egy ember életében. Ugyanis lesz az ő holnapja. Nos, kedves testvérek, ki kell mondanunk, hogy a Krisztussal való járás, ki kell mondanunk, hogy a tanítványság, az nem gyerekjáték. Nem arról van szó, hogy Jézus megparancsol valamit, és akkor onnantól kezdve nincs benne semmilyen felelősségünk. És ha megengeditek, még annyit hadd mondjak el egészen személyesen, hogyha valakit az ő ura bármilyen szolgálatra elhív, lelkipásztori szolgálatra, presbiteri szolgálatra, vagy veletek együtt örvendezve most, egy egyházmegye pásztorlására, akkor ez az ige azt mondja, hogy a szolgálat nem gyerekjáték. Nem gyerekjáték, vannak benne viharok, lesznek benne viharok, lesznek olyan pillanatok, amelyek az öröm után következnek. És ránk tör a szél. Még egyszer mondom, talán ebben az ige hirdetésben harmadszor vagy negyedszer János ezt átéli. Úgy írja le évekkel később, hogy mi történt velük. Nem úgy, mint Lukács, hogy utána jár, hanem átéli. Tudja már a végét is ennek a történetnek. És talán kicsi iróniával beszél saját magukról, amikor elindulnak, amikor már sötét van, amikor nincs velük Jézus, amikor egyedül vannak, amikor úgy érzik, hogy most már nagykorúak lettek, úgy érzik most már, hogy ők a kenyér szaporítónak a legbelső köréhez tartoznak. Az erős szélben elhagyottnak, elveszettnek érzik magukat. Sőt, Márk azt mondja, hogy nem csak erős szél van, hanem azt mondja, hogy olyan szél, amely ellenük fújt, amely velük szemben jelent meg. Amikor le kell dobni a vitorlát, és elő kell venni az evezőket, azt kell használni, hogy az ember a saját maga kis életét mentse, valahogyan erőre haladjon. Jézus pedig még mindig imádkozik. Jézus pedig még mindig az Atyával tartja a kapcsolatot. A tanítványok pedig küzdenek, és a tanítványok pedig féltik az életüket. Féltik a mindennapjukat, féltik a jövőjüket. Talán már fel is adják a reményt, hogy Kapernaumba menjenek. Kétségbe esettek. És ekkor jön Jézus. Nem könnyű, de ekkor jön Jézus. Azt mondja itt az igénk, hogy már mint egy 30 futamnyira voltak, és meglátták Jézust. Ez a 30 futam, ez a görög-római világban a stadionoknak a mértékegysége volt. Ma úgy mondják, hogy körülbelül 200 méter, ha valaki megnézi a Bibliáján a hátsó űrmérték és hosszmérték jegyzéket, akkor 185 métert jelent. Ebből már könnyű számolnunk, hogy 5 és 6 kilométer távolságra lehettek a parttól. Onnan már viharban nem könnyű kiúszni. És akkor Jézus megjelenik. Jézus megjelenik, és újra megrémülnek. Most már nem azért rémülnek, mert a saját kis életüket féltik, hanem azért, mert mindaz, amit néhány órával korábban megtapasztaltak, hogy a Messiás kenyeret ad az éhezőnek, most egyszer csak megjelenik előttük. És amikor Isten megjelenik valaki előtt, akkor aznak a szíve megdobban, megretten, akkor már nem az életét félti, ugye érzitek, nem arról van szó, hogy elpusztulok, belepusztulok, hanem arról van szó, amit Péter mond Jézusnak, eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Amikor az ember megérzi az Istennek a közeledését, megérzi az Istennek, az Isten szent lelkének a szerét, akkor rá kell, hogy ébredjen arra, hogy nem az a nagy kérdés, hogy mi lesz az én 40 esztendőmmel, vagy 70 esztendőmmel, vagy 90 esztendőmmel, hanem megrettenek, mint Mózes a csipkebokornál, mint Jeremiás az elhívásánál, mert az élő Istennel találkozok. Ugyanis amikor Jézus azt mondja, én vagyok, akkor egészen egyszerűen arról beszél, arról a nagy csodáról, arról a nagy kijelentésről beszél, amely az Ószövetség lefordíthatatlan igényének az egyike, Mózes a csipkebokor előtt áll, és megszólal egy hang, Mózes, ki vagy te, kérdi, és azt mondja, vagyok, aki vagyok. Én létezem, én vagyok, ne féljetek. Kedves testvérek, bármilyen furcsa, ez az ige nem arról szól kizárólag, hogy mi küzdünk, hanem arról szól, hogy Jézus megjelenik a mi küzdelmünkben, és bizonyságát adja annak, hogy ő Isten. Jézus tisztában van a te harcaiddal. Jézus tisztában van a te bukásaiddal is. Tisztában van örömöddel, és tisztában van a reménytelen helyzetekkel. Tisztában van avval, nézzétek, milyen képek sorakoznak egymás után, amikor sötét, amikor vihar, vagy éppen amikor magány van. És ez a történet arról beszél, hogy ekkor megjelenik az ő isteni hatalma. Nem vagy egyedül küzdelmeidben. Nem vagy egyedül harcaidban. Az egyik legkedvesebb zsoltára sokaknak, nekem is, a 139. zsoltár. Ebben a zsoltárban azt kérdezi az imádkozó lélek, hogy Uram, hová menjek lelked elől? Orcád elől hová fussak? Ha mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájába feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Hát íme Jézus ezt bizonyítja be ezeknek a tanítványoknak. Hogy ő nem kenyérszaporító, csodatevő, hanem ő maga az Isten. Tudom, hogy gyakran mi is elfáradunk, mi is küzdünk, mi is harcolunk. Tudom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a legkevésbé számítunk arra, hogy Isten megjelenjen, de ő megjelenik, vigasztal, és megszólít. Istenként teszi mindez. Kedves testvérek, fogadjuk így az érkező Jézust. Mondhatnám azt is, hogy fogadjátok be így az érkező Isten fiát. És akkor megérkezik a szolgálók hajója oda, ahová tartottak. Erre hív bennünket a mi Urunk Jézus Krisztus. És hogyha küzdünk, ha erőfeszítésünk van, akkor hívjuk őt, akinek van hatalma arra, hogy azt mondja, én vagyok, ne féljetek. És aki befogadja Jézust, azt kimondhatja János apostollal együtt, levelében írja az első levélben. Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogyha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Amen. Testvérek, fennállva válaszoljuk az igére, a már énekelt dicséretünket keressük meg, a 294. dicséretünket, második és harmadik versszakát énekeljük el.
Jézus menedéken,
imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük meg neked, hogy te megmutatod isteni fenségedet, valóságodat. Te nem iszonyodsz a mi viharjainktól, és te belépsz a mi küzdelmes életünkbe. Sőt, Urunk Istenünk, te tudsz ezekről. Tudsz a mi kísértéseinkről, tudsz azokról a vágyainkról, amelyek tőled távolabb vinnének, de tudsz a megoldásról, a gyógyításról is. Kérünk, hogy evel a szóval lép bele a mi bűnös életünkbe, gyakran pusztán a mindennapok körül forgó életünkbe, gyakran a kenyérharcért folytatott életünkbe. Ne féljetek, én vagyok. És Urunk, tudjuk, hogy a mi zűrös életünkbe is belépsz. Isten tagadó, téged gyalázó, keresztre juttató életünkbe. És ott is ezt mondod. Bízzatok, ne féljetek, én vagyok. És tudjuk, Urunk, hogy így lépsz be a mi gyülekezetünk életébe is. Így lépsz be a kereszténység életébe is. Így lépsz be a világ életébe is. Ne engedd, Urunk, hogy erők, hatalmasságok kiszorítósdít játszanak, mert téged nem lehet kiszorítani. Kezedben van minden hatalom, menjen és földön. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünkért, minden tagjáért. Imádkozunk hozzád gyászolókért, könyörgünk, Urunk, betegekért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a próba alatt lévőkért. Imádkozunk hozzád a szolgálókért és szolgálatokért ezen a héten és ezen a mai napon kezdődő ökumenikus imahét szolgálóiért. Könyörgünk a budakalászi evangelizációs szolgálatért. Kérünk téged, hogy szent lelked munkálkodjon és vezessen bennünket. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most csendes könyörgésünket mondhatjuk el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek! Engedjétek meg, hogy mai Isten tiszteletünkön is megköszönjem gyülekezetünk szeretetét, és köszönöm a közös ajándékát. Az elmúlt héten gondnok úr is megtette, hogy jelképesen átnyújtotta gyülekezetünk ajándékaként az új palásthoz tartozó új főveget. Köszönöm szépen még egyszer gyülekezetünk ajándékát. Kedves testvérek, hirdetem, hogy ma este 6 órától közösségünk a református közösség által vezetett alkalom, imaheti alkalom lesz itt Csobánkán imaházunkban. Az ige hirdetője Erdődi Ferenc római katolikus lelki pásztortestvérünk lesz, aki szívesen hozzájárul a mai alkalomhoz, akár igeolvasással, még egy igeolvasót keresünk, akár pedig szeretett vendégséggel, azt tegye meg. Köszönjük, mert az alkalom után szeretnénk római katolikus testvéreinket egy kis szeretett vendégséggel vendégül látni. Hirdetem, hogy jövő heti alkalmaink a következőképpen alakulnak. Hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz Pomázon, 18 órakor az énekkari próba elmarad, mert a pomázi református templomban folytatódik az ökumenikus imahét alkalma, mi leszünk a házigazdák, Horváth Hegyi Olivér testvérünk hirdeti az igét. Kedden a szerb ortodox közösség hív és vár bennünket. Kékkereszt alkalmunk lesz kedden 18 órától. Szerdán 10 órakor bibliaóránk lesz a pomázi idősek otthonában. 18 órakor a görög katolikus közösség által vezetett alkalom lesz Pomázon a Szent Miklós kápolnában. Erdődi Ferenc hirdeti az igét. Csütörtökön a római katolikus templomban lesz az alkalom. Magam fogok szolgálni. Pénteken pedig újra a református templomunkban lesz az alkalom, de evangélikus testvéreink szervezik, és dr. Mosolygó Péter görög katolikus lelkész hirdeti az igét. Szeretettel jelzem, hogy a konfirmációi órák pénteken elmaradnak, az ifjúsági alkalomban pedig fiataljaink most önmaguk közösségében lesznek. Szombaton 9:30-től presbiteri gyűlést tartunk Pomázon a gyülekezeti házban. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán urvacsorai közösséggel, 10:30-től pedig Pomázon urvacsorai közösséggel. Alkalmunk előtt a 239. éneket tanuljuk meg. Kedves testvérek, szeretettel jelzem, hogy urvacsorai alkalmainkra felajánlásokat tehetünk itt Csobánkai gyülekezetünkben is, hogy szép rendben menjenek végbe majd urvacsorai alkalmaink, a lelkész hivatalban tehetjük meg mindezt. Hirdetem, hogy január 31-én kirándulókörünk túrát szervez Piris Szentkeresztre, találkozás a pomázi buszpályaudvaron 9:40-kor. A túrát a két bükkfa nyerektől, ahová megérkezünk busszal, Piris Szentkeresztre tervezik, a klastrom kertig, a hazautazás ismét busszal történik. Szeretettel jelzem gyülekezetünk minden tagjának, hogy az elmúlt héten szombaton, amikor egyházmegyei közgyűlésünk volt, akkor két gyülekezeti tagunk, presbiter testvérünk is tisztséget kapott. Takács László gondnok úr egyházmegyei világi tanácsos lett, és dr. Puskás Attila testvérünk pedig egyházmegyei világi bírói tisztséget kapott. Isten áldja meg őket szolgálatokban. Kedves testvérek, alkalmunk végéhez értünk. Záró énekül a 300. dicséretünk első verszakát énekeljük el.
Yeah.
hálába vegyük az áldást. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!